Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Film.
2018-ban a Ferencvárosi Pince Színházban mutatták be, Börcsök Enikő rendezésében, a Herner Ferike Faterja című színdarabot, amelyből Kovács Gábor Attila készített egész estés filmet. Az emberi sorsok ismétlődését taglaló, időnként komikus dráma mozi forgalmazásba nem került, de most hamarosan látható lesz a Cinego felületén. A bemutatót követő 3 évben a darab teltházakkal sikerrel futott, egészen a koronavírus miatti leállásig. Börcsök Enikő 2021-es halála után a színház és az alkotók, a Pince Színháza Film Background és a Rio Pictures közös produkciójában a színházi előadással megegyező szereposztással készült filmmel állítanak emléket Börcsök Enikőnek. A főszerepben Kaszás Gergő, Borbicki Ferenc és Lázár Balázs, mellettük pedig látható Juhász Réka, Buza Tímea, Molnár Csaba, Jánosi Ferenc és Talián Marian. Most július 4-től a film elérhetővé válik a Cinego streaming felületen.
Kiállítás.
Megnyílt a debreceni Bényi Galériában Keleti Éva Szubjektív című tárlata, amelyen a fénykép és színész portréit ismerheti meg a közönség. Hogy miért szubjektív lett a kiállítás címe? Két okból is. Régóta él bennem, hogy megvalósítsam, úgy fotózom le a szereplőimet, ahogy én látom őket, amit én gondolok róluk. Most jött el az ideje, hogy megvalósítsam ezt az álmom. Talán most lettem elég bátor ahhoz, hogy megtegyem, idézi a szervezők közleménye a 92 éves művészt. Az augusztus 8-áig nyitva tartó kiállításon természetesen visszatérnek a régi nagy barátok, mint például Béres Ilona, Molnár Piroska, Kulka János, Hernádi Judit vagy Pogány Judit, de most már az új generáció is megjelenik, a jövő nagy színészei. Szerelmeket, barátságokat, családi kapcsolatokat, vidám és drámai pillanatokat, népszerű művészeket örökített meg fényképezőivel. Csak a véletlennek köszönhető, hogy Keleti Éva színházi fotós lett, sőt eleinte nem is szerette igazán, komolyabb munkákra vágyott. De szerencsére őt is megcsapta a színház különleges illata, olyannyira, hogy a színházi élet elképzelhetetlen volt Keleti Éva nélkül. Dolgozott többek között a Magyar Távirati Irodánál, az Új Tükörnél, ahol képszerkesztőként lehetőséget adott a szakma szinte minden korosztályának és művész irányzatának megjelenésére. Az Europress képügynökség vezetőjeként vonult vissza a napi munkától 1991-ben, férje halála után újra gépet ragadott, ekkor már elmúlt 80 éves, újra kellett tanulnia a fotózást, hiszen a digitális technika távol áll tőle. De aki ismeri, tudja, hogy nem ismer lehetetlent. Ezt bizonyítja a Szubjektív című tárlat is, amely a debreceni Bényi Galériában látható.
Színház.
Színészképzés indul a 2024-25-ös évad októberétől a Füge Egyesület lebonyolításában. Bodó Viktor színész rendező számos hazai és nemzetközi partnerintézmény bevonásával 2+1 éves színházi filmszínész képzést indít 18-24 éves fiataloknak, olvasható a Jurányi Ház honlapján. Olyan fiatalokat várnak, akik színészmesterséget szeretnének tanulni, mint írták, olyan jelentkezőket is szívesen látnak, akik a sikeres felvételt követően 1 év múlva egyetemre szeretnének majd tovább menni, és a Füge képzésére professzionális előkészítőként tekintenek. Hangsúlyozták, budapesti és vidéki jelentkezőket egyaránt várnak, kollégiumi elhelyezést azonban nem áll módukban biztosítani. A képzésre előnyt élveznek a zenéinek képzett, valamint mozgásterületén már tapasztalatot szerzett felvételizők. A 2+1 éves képzés egymásra épülő mesterség, zenés mesterség, filmszínészet, mozgás, beszéd, beszédtechnika, ének, zene és elméleti oktatásból áll. A felvételi során elsősorban egy színész osztályt hoznak létre, azonban amennyiben a felvett diákok között az első év közös munkája alapján kitűnnek rendezői képességekkel rendelkező hallgatók is, ők a második évtől gyakorlatspecifikus rendezői képzést is kapnak. Minden év végén záróvizsgát tartanak, amelyben egyedi módon előadásszerűen összesítik a készségtárgyak által elsajátított tudást. Első évben a vizsgák zártak, így kizárólag a tanári kar számára szólnak, az év utolsó vizsgája a tanári karnak, de már egy meghívott szűk szakmai közönségnek, a magyar és nemzetközi partnerszínházak igazgatóinak és rendezőinek, ezen keresztül pedig már előkészítik a 3. év szakmai gyakorlatait. A második év második felétől nyilvános vizsgaelőadást is készítenek, amelyet műsorra is tűznek valamelyik budapesti partnerszínházban 3-4 alkalommal.
Jazz.
A Jazzfest Budapest nem csak tavasszal várja megismételhetetlen koncertélményekkel a közönséget, ősszel a jazz, a rock és a fúzió zene legnagyobb mestereit hozzák el Budapestre. A jazz világának egyik leginnovatívabb és legmeghatározóbb gitárosa Pat Metheny különleges játékstílusával és mély érzelmi töltetű kompozícióival vált ikonná. A 20 Grammy-díjas gitárművész október 8-án lép fel az Erkel Színházban. November 9-én, 36 év után visszatér Budapestre az Aldi Meola Electric Band. Míg másnap a gitár két mestere, Aldi Meola és Mike Stern ad dupla koncertet.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Fény, illúzió és művészet. A fény művészeti eszköz, akár az ecset és a szén. A természetes fénnyel, lámpafénnyel és tükröződő felületekkel való játéknak több száz, de inkább több ezer éves hagyománya van a művészetekben. A barlangi árnyjátékoktól kezdve az indonéz gyertyafényes előadásokon át, egészen Viktor Vazareli munkásságáig rengeteg példát találunk arra, ahogy az ember feszegeti a vizualitás határait. Akár az ecset, a papír és a szén, a fény is médium, méghozzá az egyik legtermészetesebb művészeti eszköz. A fényművészet igazán a 20. században kezdett el kibontakozni a technika fejlődésének köszönhetően. Megjelent többek között a lézer, valamint a holografikus ábrázolás, amelyek új távlatokat nyitottak meg a fényművészetben. Immár önálló képzőművészeti disziplínaként a fényfesztiválok létrehoztak egy hibrid kulturális közeget. Ma már a legtöbb hazai fesztiválon belefuthatunk valamilyen vetítésbe, fényfestésbe vagy egyedi fényinstallációba a zenei programok alatt. Pécs ad otthont hazánk egyetlen fényfesztiváljának, ahol nem csak a fényművészet iránt érdeklődő szakmai réteg mozdul meg, hanem az egész ország is. Ebben a városban évtizedek óta meghatározó a fényművészettel, vetítéssel foglalkozó közeg. A szakmai tudáson túl pedig a történelmi belváros is tökéletes díszlet egy hasonló kaliberű programnak. A Baranyai Vármegye székhelyre pedig immár 8-szorra érkeznek közel 100 000-en. Szakmabeliek és érdeklődők, hogy megcsodálhassák a világ kiemelkedő fényművészeinek munkáit. A kiégő izzók szakmai koordinálásával a Nemzetközi Zsolnai Light Art fényfestő versenyen a pécsi Székesegyház homlokzatán elevenednek meg a háromdimenziós, épületspecifikus fényalkotások. Aki látott már a Székesegyházra vetített alkotásokból párat, az tudja, elsöprő ereje van a hangnak, fénynek és a térnek egyszerre. Bár kétségkívül a versenymunkák az egyik legnagyobb attrakciói az eseménynek, érdemes végigjárni a minden évben fenomenális élményt nyújtó fényútját. A pécsi belvárost behálózó fénykörút állomásai egyesével csavarják el a fejünket, ráadásul számos helyszínen az alkotás szabadságának örömét is átélhetjük.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával.
A kamaszkort a hálátlanság korának nevezik a franciák, Banco Erdősi Viktória regénye innen kapta a címét. A kötet a kamaszkorról szól, a lehető leghitelesebb forrást használva hozzá, egy kamaszlány összezavarodott, zilált lelkét. Elkezdtem magamat utálni azért, hogy nem kellettem egy fiúnak sem. Nagyon egyszerűen le is vezettem magamban, hogy aki nem szép, az nem kell és kész. Olvasuk a lány gondolatait a regényben, de neki nem csak a 16 évesebb problémáival kell megküzdenie, mutatok egy másik részletet is. Ha apám nem jön 12-re, akkor mindenki tudja, hogy nagy a baj. A szokásosnál is többet ivott, elfelejtette az időt, talán a leves sem hozta el nagyanyámtól, elvesztette a kulcsait vagy a pénztárcáját, de az az információ sajnos sosem merül el a kékfrankos mocsarában, hogy hol lakik. Fél egyre most is beesik, szó szerint. A táskájában áll a húsleves, anyám hang nélkül menti a menthetőt. Apám átpingpongozza a testét az előszobán, a legrosszabb rész jön, le kell vele ülni a konyhaasztalhoz.
Igazából már megvolt a szöveg teljesen, amikor szembesültem azzal, hogy az, amit én szó szerint, az emlékeim szerint meg tudtam jeleníteni, az igazából pszichológiailag teljesen leírható esett tanulmány akár, és hogy aztán később egy könyvben mutatom, mondta egy pszichológus hölgy, hogy gyakorlatilag tankönyvi az, hogy ez a három lány, ugye a három testvér milyen szerepet kénytelen felvállalni ebben a családban, és akkor milyen dinamikák működnek közöttük, illetve az anya hogyan helyezkedik el, és mennyire nem tud lépni, nem képes változtatni, és a többi. Tehát, hogy ezek a dolgok, ezek akkor is, hogyha teljesen más alapszituációból indulunk, ahol alkohol vagy függő beteg van egy családban, ott nagyon hasonlóan zajlanak le ezek a dolgok, illetve a sérülésekből fakadó lenyomatok később nagyon-nagyon egyformák lesznek. Úgyhogy mindenképpen úgy gondoltam, hogy csak akkor van értelme ezt a könyvet megírni, hogyha meg tudok mutatni valami olyat, amiről nem sokszor, vagy nem így ebben a formában beszélünk, és hogy megtámogatja majd az egészet az, hogy ez saját tapasztalatomból születik, illetve még egy nagyon fontos dolog, ugye a kamaszkor, ami magában sem egy egyszerű időszak. Ezt is szerettem volna nagyon plasztikusan bemutatni azért, hogy akár a mostani szülők a tinédzser gyermekükhöz tudjanak úgy viszonyulni, hogy kicsit jobban belelátnak a fejébe, és talán jobban megértik, hogy milyen szorongások, milyen félelmek hozzák ki esetleg azt az ambivalens viselkedést, amit ők nem értenek, és nem tudnak hova tenni. És azt is, hogyha esetleg súlyosabb helyzet van, ahol már tényleg addig megy a szorongás, hogy a tinédzser önmagát bántja, akkor annak a jeleit, hogy hogyan vehetjük észre. Nyilván ez egy szép irodalmi könyv, tehát itt nem az van, hogy én tanácsot adok, de azt gondolom, hogy az irodalom az egy nagyon jó eszköz arra, hogyha jól be tudom mutatni ezeket a helyzeteket, és azt, hogy milyen gondolatok járnak egy ilyen korú lány fejében, akkor talán könnyebb kívülállóként is megérteni, hogy mi történik egy-egy ilyen helyzetben.
Mesélsz arról, hogy milyennek az otthoni körülményei az Esztinek, ugye hétvégenként jár haza, és nyilván gondolkodik azon, hogy amikor ő nincs otthon, akkor mi történik a szülei között, meg mi van a testvéreivel. Szóval, hogy ez az állandóan ugrásra kész állapot, ez milyen, amit megélünk vele ebben a könyvben?
Igen, igazából ennek a jelensége, ami itt történik, és amit a testvére és ő is csinál, ez a monitorozás. Őnek minden pillanatban tudnia kell, hogy a szülők hogy állnak egymáshoz, hogy az anya szomorú vagy jókedvű, hogy apa ivott vagy nem ivott, és ha ivott, akkor a kötözködős apa lesz itt, vagy az, amelyik lefekszik aludni. Tehát, hogy ez egy folyamatos készültség, és ő, ráadásul ugye hárman vannak testvérek, és nagyon szépen nekem csak utólag derült ki, de bemutattam azt, hogy milyen szerepet vesznek magukra ezek a gyerekek, akik így nőnek fel. Ezeknek elnevezése is van, például az Eszti a bohócot veszi magára. A bohócnak a szerepe az, és a feladata, hogy a legfeszültebb helyzetekben feloldja ezeket a nagyon kínos, vagy kellemetlen, vagy akár fájó pillanatokat, és hogy az anyát figyeli folyamatosan, hogy szomorú-e például, akkor neki valamit tenni kell. Akkor ugye van ilyen jelenet, hogy felkéri táncolni, vagy csak hülyéskedik vele, vagy leírom a könyvben, hogy hazaér a gimnáziumból, akkor csak a jó dolgokat meséli el, ami a héten történt vele, utánozza az osztálytársak hangját, hogy megnevettesse az édesanyját, stb. Tehát ő a bohóc, ő róla kívülről az látszik otthon, természetesen, hogy minden rendben van, hogy minden szuper, ő ugye nem akar plusz terhet rakni az anyjára azzal, hogy mondjuk elmeséli, hogy nem tudott beilleszkedni, vagy rosszul érzi magát, vagy netán egészen sötét gondolatok gyötrik, mert anyának így is nagyon rossz, tehát nem lehet ilyet rátenni. Ez meg ugye sajnos az, hogy identifikálódik mind a három gyerek, tehát nagyon korán nőnek fel úgy, hogy nagyobb felelősséget tesznek magukra, mint amit egy gyerek elbír, és kénytelenek sokszor okosabban viselkedni, mint a felnőttek körülöttük, mert hát ezt látják, hogy anya mondjuk össze van zuhanva, és nem tud kiállni magáért, apa pedig nem beszámítható, vagy nincs jelen, vagy pedig ugye tombol, vagy egyáltalán nem tiszta ugye a tudata, és ezekben a helyzetekben nekik kell felnőttként viselkedni.
Hogyan befolyásolja mindez ezt a párkapcsolat vágyait, illetve a vágyait, vagy ahogyan megtalálja azokat a fiúkat, férfiakat, akik számára fontosak lehetnek. Van itt egy helyes lista, hogy Harrison Ford és néhány más színész, hogy ezekből kellene összegyúrnia egy igazi apát, mert hogy ez milyen jó lenne. De valójában ezek sármos férfiak, tehát ez előrevetíti azt, hogy neki végülis az ideális férfi is egy apakép egyben.
Így van, ez az egyik ugye, hogy tényleg annyira összekeveredik benne a szerelem és az apa utáni vágy, hogy nem is akarja. Ugye ez néha így fellobban benne, hogy majd azt mondják, hogy apa komplexusom van, de ezt így mindig elnyomja. És ő maga sem tudja, hogy az első ilyen nagyon fontos személy, amikor belép az életébe ez a karmester, aki ugye tényleg apja korabeli, nem tudja, hogy mit akar tőle. Csak a közelében szeretne lenni.
Hát hiszen 16 éves azért ő.
Így van.
A férfi
így van.
Pedig 50
körül. Így van, így van. És ez a férfi, ahogy aztán később nekem ezt már pszichológusok mondták, hogy itt nagyon fontos az, hogy igen, mondjuk egy apa helyettesítőt keres, ugyanakkor választ olyat, aki szintén elérhetetlen, mint az apja. Tehát, hogy egy karmestert választani, kinézni egy színpadról, semmit nem tudni róla, és azt mondani, hogy én nekem meg kell őt ismernem.
Az egy külföldi karmester.
És ráadásul külföldi, ahol még a közös nyelv is probléma lehet, ő sziklaszilárdan megy előre, és ahogy a többi helyzetben olyan megadó vagy feladó, és azt mondja, hogy én inkább akkor ez sem, vagy az sem, vagy erre sem vagyok képes, itt ez szóba sem jön. Itt már ugye előre álmodozik, hogy mik történhetnek majd köztük, ami még mindig nem tisztázott, hogy akkor ez egy szerelmi vágy, vagy inkább csak egy kapcsolódási vágy. Ez az egyik, ugye, és a másik szerelem, ott pedig ugye az van, hogy valahol úgy gondolja, hogy mégiscsak be kéne így tagozódni ebbe a gimnázium, vagy ebbe a korosztálynak a világába, és nagyon kézenfekvőnek tűnik, hogyha neki is van barátja, ha így ő jobban részt vesz a társasági életben, akkor ez sikerülni fog. De itt meg az a baj, hogy nem érzi azt a lobogást. Ugye a karmester irányában van egy ilyen őrület benne, amit akár ő gondolhat szerelemnek is, de aztán itt van ez a fiú, akivel úgy gondolja, hogy hogyan kellene együtt lenni, hogy hogyan kellene kézen fogva menni, vagy hogyan kellene beszélgetni, vagy hogy néz ki egy csókolózás, tehát ugye nagyon az alapokból indul, ugye hiába 16 éves, ugye egyrészt a 90-es években vagyunk, ahol még azért nem történtek meg feltétlenül olyan hamar a dolgok, másrészt meg a személyisége miatt is ő egy visszahúzódó vagy csendesebb egyén, aki ő maga azt gondolja eleve, hogy ő nem is kell egy fiúnak se. És itt meg ez lesz a baj, hogy ezt egyre jobban bezár.
Bankó Erdősi Viktóriával beszélgettünk a Hálátlan című regényről, amely a Tarandus kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.